Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 167. dicséretünk első versét. A 167. dicséret első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. A gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, a 255. dicséret első három versével. A 255. dicséret így kezdődik: Mely igen jó az Úristent dicsérni. Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Istennek igéjét Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, annak is a 13. versétől a 27. verssel bezárólag. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleofás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt szóban és tettben, hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták? Hát nem ezt kell-e elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, amit az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Szentelj meg minket, Úristen, kérünk, hogy jöjj most ebben az órában, és tisztíts meg bennünket. Kegyelmes Isten vagy, és hálát adunk, hogy megtartottál bennünket az elmúlt héten. Hálát adunk, hogy adod az alkalmat és a lehetőséget, hogy veled együtt lehessünk, hogy együtt lehessünk a közösségben, hogy együtt beszélgethessünk, gondolkodhassunk a te ígédről. Látod szívünk és értelmünk minden rezdülését. Kérünk, hogy azt az üzenetet, amelyet elkészítettél számunkra, az juthasson el hozzánk. Kérünk, vedd el a mi emberi gyarlóságainkat. Kérünk, add a te ígédet, hogy tisztítson meg bennünket, hogy megérthessük a te akaratodat. Így kérünk, hívunk és várunk, hogy légy itt most közöttünk. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket a 155. dicséret éneklésével. A 155. dicséret így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk! Thank you. az az ige szakasz, amely alapján hirdetni kívánom közöttetek a feltámadás evangéliumát, megvan írva az előbbi ige szakaszban, Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 24. fejezet 13-tól 15. versét tartó szakaszban. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. A gyülekezet foglalja el helyét. Hitről és vallásról, vagy őszintén, vagy sehogy, írja egyik kortárs írónk. E mondat egy olyan kötet első oldalain szerepel, amelyben őszintén fedi fel olvasói előtt kételjeit és kérdéseit az író. E beszélgetés természetesen fizikai értelemben egyoldalú, mivel válaszolni nem lehet rá, csak elgondolkodni azon. Ez az egyik alapvető problémánk, amire itt ráutal. Ez pedig a magányosság. Egyedül vagyunk a világban, gondoljuk, tapasztaljuk sokszor, pedig az Emmausi tanítványok története azt mondja el, hogy a legnagyobb krízisünkben sem maradunk egyedül. Az Emmausi tanítványok története az ismertebb bibliai történetek közé tartozik. Ha valaki gyermekkorától jár hittanra, vagy valamilyen bibliaórára, akkor már a konfirmáció idejéig is többször hallhatta ezt a történetet és annak magyarázatát. De ha valaki felnőtt fejjel került közelebb a gyülekezethez és Istenhez, az is jól ismeri. Ez nem csak egyszerűen Jézus feltámadásához tartozó történet, hanem egy egyetemes tapasztalásnak, az útkeresésnek, a csüggedésnek, a gyásznak az allegórikus megjelenése is, mely tradicionálisan szinte minden húsvéti ünnepkörben megemlítésre kerül. Hasonló történetekkel és irodalmi alkotásokkal tele van környezetünk, és az utóbbi két évtizedben szinte meg is többszöröződtek az úton levés témáját feldolgozó alkotások. Ezt még csak tovább mélyítette a középkori zarándokutaknak az újabb reneszánsza, leginkább az Európán belülieké. Nagyon sok magyar vág neki felekezeti hovatartozástól függetlenül a Santiago de Compostellába tartó útnak. Németországban pedig külön Luther utakat alakítottak ki. Modernkori vándorlásnak, csak úgy, mint az Emmausi tanítványoknak, van egy nagyon fontos üzenete a jelképe. Az elvágyódásé. A megszokott környezetből. Kiszakadás abból a mindennapi életből, ahol már annyi sebb érte az embert. Ez az úton levés, mely a mai közös elmélkedésünknek a középpontja, ez a fajta elvágyódás ugyanakkor közösséget is teremt az úton levőkkel. A közösségben megoszlanak a terhek, és a terhek felismeréséből származó öröm pedig megsokszorozódik. A történet leírása szerint a két tanítvány, egy külső tényező, Jézus halála miatt kell útra. Bár a cselekmény külső, annak jelentése és terhe már sokkal inkább belső, egzisztenciális jellegű. Nem ezt vártam, effektus kifejeződése. Nem ezért indultunk útnak, hogy szényerszennyért térjünk vissza szülőföldünkre, gondolat. Az indulat jelenik meg a két tanítványnál, mely a személyes elvárásaiknak az Istennél való számonkérését jelenti. Mit jelent mindez? Nem azt kaptak, amit várták? Nem azt kapták meg, ami számukra jó lett volna? Semmi sincs már, ami Jeruzsálemben tartaná őket. Gondolják, mindennek vége, minden elmúlt, bevégeztetett. Minden elveszettnek tűnik, ami eddig számított az életükben, amire építettek. Jézus, akibe saját maguk és népük reménységét is helyezték, akinek kezéből boldogulásukat és jövőjüket várták, erőtlennek és tehetetlennek bizonyult. Olyannyira, hogy önmagán sem tudott segíteni. Gondolták. És ők még a nagy mestert látták benne. Mindenből semmi sem érvényes már. Úgy érzik, a sors becsapta őket, úgy tűnik számukra, hogy az a néhány év, amit Jézus mellett töltöttek, értelmetlenül teltek el. És ebbe a tanítványok csalódottságába harag is vegyül. Harag önmaguk iránt, hogy olyan naívak voltak, és mindent egyszerűen elhittek. Jézusnak, aki semmivé foszlatta reményeiket a hatalom iránt, amely rendről és jogról szólt. Ezzel szemben a tanítványok halálra és az emberek megvetésére gondolnak. A sors iránt, amely olyan gonoszul játszott velük. És mindeközben megjelenik bennük a gyász is. Jézus a testvérük, akivel együtt éltek, akivel mély barátság kötötte össze őket, akivel összetartoztak, halott. Egyedül maradtak. Szívükben minden összekeveredik. Szomorúság, fájdalom, félelem, harag, és az a remény, hogy mindez csak egy rossz álom. Az érzések zűrzavara tört rájuk. Életük kizökkent medréből, nincs tovább. Világuk összeomlott, életük romokban, életük fonala el van vágva. Úgy gondolják, egy csapásra mindennek vége. Isten elhagyta őket. Ilyen az útjuk el Jeruzsálemből, amely mindennek nevezhető, csak idilli délutáni kirándulásnak nem. Inkább hasonlít szökésre. Útjuk megfelel belső lelki élményüknek. El mindentől, ami volt. Szívünk csak egyetlen gondolatot ismer, el innen. Akkor is, ha semmilyen lehetőség sem látható. Csalódottság, gyász, harag, válság, búcsú, útrakelés, és egy csipetnyi remény. Ezek azok a szavak, amelyek előkívánkoznak, ha a két tanítvány helyzetébe képzeljük magunkat. Tulajdonképpen nem is esik nehezünkre, hogy hozzájuk csatlakozzunk. Mindazt, ami őket mozgatja, saját életünk útjairól a mai emberek is ismerik. Mi magunk is jól ismerjük mindezt. Az élet válságainak tapasztalatai hasonlók voltak akkor is, és ma is. Minden bizonnyal az Emmausi tanítványokkal szemben érzett, magától értetődő rokonszenvünk az oka, hogy az elbeszélés a mai napig semmit sem veszített vonzerejéből. A kisemberek, a nem szakértők, az alulról jövők szövegmagyarázata tulajdonképpen mindig is tudta. Ilyen utak el az idegen, el az eddigitől, ha minden összeomlott, minden ember életében elkerülhetetlenül előfordulnak. Nem csak az életút küldő állomásairól van itt szó, nem Jeruzsálemről, Emmausról, a lakhelyről, a tanulmányok helyszínéről, a gyermek, ifjú vagy öregkorról. A kép az életre alkalmazva sokkal inkább a belső folyamatot jelenti, és azt, hogy az emberek miként adnak ennyi irányt és célt. Lelki utazásunk fejeződik ki e képben. Úton létünk, lelki utunk a tényleges célunk felé. Az ember olyas valakinek érzi magát, mint aki élete végéig úton van. Igazából mondhatjuk azt is, hogy világok közötti vándorok vagyunk, az úton léthez láncolva. Az emberek azért utaznak, hogy mássá váljanak. És ez titkos motívumként igaz azokra is, akik szabadságuk idején vannak úton, és fordítottan azokra is, akik a maguk mögött hagyott távolságok ellenére bensejükben gyakran otthon maradnak szokásaikban, előítéleteikben. Minden utazás rejtett célja a megváltozás. Aki nem kell útra, az soha sem lel önmagára, és soha nem lesz azzá, aki lehetne. hiszen az idegenség számos lehetőséget kínál, hogy fölfedezzük önmagunkat. Minden táj, minden ház, minden ember, akivel találkozunk, újra megadja nekünk a lehetőséget, hogy belevetítsük önmagunkat, és hogy újra is szokatlan módon szemléljük benne saját énünket. Így, amikor útra kerünk, egy darabon eltávolodunk önmagunktól, idegenné válunk a magunk számára, majd visszatérünk önmagunkhoz. Aki útnak indul, az újra mozgásba hozza saját személyes történetét, miként tették azt az Emmausi tanítványok is. Hiszen aki egyszer felkerekedik, az mindig is idegen történetre rel. De mivel ezekben ő is megjelenik, így saját történetévé válnak az események. Az utazó idegen történetekbe bonyolódik, és közben a sajátja is kibontakozik. Az idegenben megjelenik a sajátunk, és a sajátunkban az idegen. Ha az Emmausi tanítványokról azt mondjuk, hogy úton voltak, ezzel valami fontos dolognak adunk hangot az emberi életúttal kapcsolatban. Mindenekelőtt annak, hogy aki útra kell, az már megtette a válságból való kivezető út első fontos lépését. Nyitott lesz mindarra, amivel ezen az úton önmagában és idegenként találkozik. Azt olvassuk a tanítványok utazásáról, hogy valaki hozzájuk lépett és velük tartott. Ez az út, mely inkább szökés és kapkodó elutazás volt, mint átgondolt elhatározás, és most kint vannak a tanítványok az utcán, fedél nélkül, új partot keresve, menet közben, szinte magától születik meg az elbeszélés. A léptekkel megjönnek a gondolatok és az emlékek. Következik a meggondolás és a kimondás. Felszabadul minden, ami a szívet nyomja. Az elfojtott és mélyen eltemetett dolgok, azok most törnek fel. És milyen jó, ha van egy társ, aki ismer mindent, akivel együtt élték, akivel együtt éljük át életünk történetét. Ez köti össze az Emmausi tanítványokat, és könnyebbé teszi elviselni a történteket. Bizonyára nekik is van dolguk önmagukkal, személyes csalódásukkal. Mégis elmerik mondani azt, ami bántja őket, elmerik mondani egymásnak. Milyen sokszor kérdezték önmagukban a tanítványok az utolsó napokban is, és most ezen az úton újra, miért van mindez? Mi lenne, ha? És elég egy egymásra vetett néma pillantás a tanítványok részéről, hogy válaszoljanak. Nincs értelme így kérdezni. Semminek sincs többé értelme. Vége elmúlt. Ketten vannak az úton, és valaki, aki nyilvánvalóan ugyanazt az utat járja, utoléri őket. Átveszi tempójukat, és melléjük lépd el. Jól lehet idegen, valahogy mégis ismerős. Az ismeretlen, velük tartó Úr képe az evangélium, az örömhír középpontja. Ő úgy képes vigasztalni a sötét órán, mint senki más. Mégis ki kell mondanunk, Isten mindenek előtt akkor lép melléd, amikor válságban vagy. Nem hagy magadra, amikor úgy érzed életed nullpontjára érkezett, és szenvedésed a végsőkig igénybe veszi erődet. És már semminek sem látod értelmét. Ha úgy gondolod, messze eltávolodott tőled, akkor van hozzád a legközelebb. Hiszen a két helyek között menekülő tanítványokkal együtt ment. A hozzájuk lépett kifejezés azt jelenti, hogy vagy bevárta, vagy utolérte az úton lévőket. De abban a pillanatban, hogy De abban a pillanatban, amikor találkoztak, a tanítványok tempóját vette fel. Nem kérte, hogy lassítsanak, hogy gyorsítsanak, hanem velük tartott. Hitünk kételyeiről való közös gondolkodásainkban is ott van velünk az, aki adta magát értünk. Velünk van minden napon a világ végezetéig. Az Emmausi elbeszélésből az a vigasztaló ígéret sugárzik, hogy Isten akkor is itt van, ha gyakran csak utólag látjuk, hogy életünk sötét idejében velünk tartott. Kísér minket, ha utunk csalódáson, szomorúságon, depresszión, válságon visz keresztül, és nem látszik a fény az alagút végén. Ő velünk van, Isten velünk van, ahogy Pál apostol is mondja, élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Így lehetünk egymásnak is utitársai. A történet végén, pedig amikor megtörte a kenyeret és felismerték őt, akkor jöttek rá a tanítványok, hogy egész idő alatt ahhoz a Jézushoz siettek, akivel együtt voltak a nap folyamán. A hozzávaló közelség olyan ponthoz ért a kenyér megtörése alkalmával, amelyet nem gondoltak volna az út elején. Az Emmausi történetben félreismerhetetlenül felfedezhető egy olyan belső lelki út, amelyet nem csak a tanítványok jártak meg, hanem amelyet minden egyes ember végigjár. Amikor azt érzi, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ámen. A 255. dicséretünk, 265. dicséretünk első versét énekeljük. A 265. dicséret így kezdődik: hagyjad az Úr Istenre te minden utadat. Igédnek erejével tápláltad most lelkünket, Istenünk, gondviselő édesatyánk. E világról és ennek dolgairól, hol aggodalmas dolgokról te hozzád emeltük szemünket, szívünket, és te betöltötted hálával és bátorsággal. Köszönjük, hogy velünk vagy, hogy kísérsz bennünket, kételjeinkben, problémáinkban. Hálásak vagyunk azért, hogy a veled való közösség megerősít bennünket. Kérünk, hogy a veled való közösségünk újra és újra megújulhasson. Kérünk, vidd győzelemre bennünk és általunk a te evangéliumodat, hogy így lehessünk a te jó tanítványaid. Kérünk, hallgass meg a mi személyes fohászainkat is. Köszönjük, hogy gondot viselsz, könyörgésünk meghallgatod, és köszönjük, hogy közösen is tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, meg bocsánatunk az ellenünk vétkezőknek. És ismerjük minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A gyülekezet hallgassa meg a hirdetéseket.
Mindenek előtt köszönöm Molnár Sándor, a lelkipásztor testvéremnek a szolgálatát. Köszönjük a megerősítést, hogy ahogyan az egyik ének mondja, velem vándorol útamon Jézus. Hogy ez igaz, és ezt meg lehet tapasztalni a mindennapokban, és ennek a hatását az lehet engedni, hogy igazán érvényesülhessen az életünkben. És akkor az is igaz, hogy változunk, az is igaz, hogy nem csak az Úrhoz kerülhetünk közelebb, hanem egymáshoz is közelebb kerülhetünk. Isten áldja meg a további szolgálataidat, életedet, munkádat, külföldön való tartózkodásodat. Isten áldjon meg mindenestől családoddal együtt. A testvéreket sok szeretettel hívom és várom a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira, amely most azt jelenti, hogy csütörtökön este 6 órára gyülekezeti bibliaórára, a fiatalokat szintén csütörtökön este 17:30-ra, ifjúsági bibliaórára. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz. Az istentisztelettel egy időben a gyermekek számára lent a gyülekezeti helyiségekben tartunk gyermekalkalmakat, illetve itt a földszinten lévő babaszobában a kisbabákkal is lehetőség van az ige hallgatására, az istentisztelet követésére televízión keresztül. Akik a keresztkérdések kurzusra, amelyet már most vasárnapról vasárnapra hirdettem, szeretnének jönni, azokat holnap estére várom ide, tehát holnap este 7 órára várom szeretettel. Korábban szerveztünk már itt a gyülekezetben a Szabolcs-Szatmárból elszármazottaknak találkozót. Ennek folytatásaként felmerült közöttünk az az elképzelés, hogy az Erdélyből áttelepültek és összefoghatnának egy hasonló együttlét megszervezésére. Mindazokat az Erdélyből ide települt, átköltözött testvéreket, akik ebben szeretnének részt venni, most arra kérek, hogy istentisztelet után egy nagyon rövid megbeszélésre maradjanak itt. Október 8-án délután 2 órára sok szeretettel várjuk a gyermekes családokat elsősorban a Csiki pihenőkertben, kertbe, ahol Isten igéjét is hallgatjuk, de ahol lehetőség lesz arra is, hogy egymással beszélgethessünk felnőttek, illetve hogy a gyerekek jót játszhassanak, szóval egy kicsit egy ilyen kötetlen együttlétre is lehetőség lesz. Ez tehát október 8-án lesz, 2 órától a Csíki pihenőkertben. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Olá Józsefné Ballai Margit Juliannától búcsúztunk, aki 1930. február 15-én Mátraballán született, és ezesztendő szeptember 12-én Budapesten hunyt el. Az Úr Jézus szavai hangoznak: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. A Budaörsi Ifjúsági Keresztjén Egyesület közleményét adom most közre, amely érkezett hozzánk, azaz a gyülekezethez. Ez az Egyesület október 8-ára személygyűjtési akciót szervez. Első nap október 15-e, részleteket pedig majd a következő hirdetésekben kapnak az érdeklődők. Mindenkit korosztályra való tekintet nélkül várnak sok szeretettel a szervezők. Az adakozás lehetőségét is hirdetem az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Végül hirdetem azt, hogy ma délután a Budaörs Rádióban református műsor lesz, gyülekezetünk műsora, gyülekezetünkből ennek Tóth György testvérünk a házigazdája, ő ad most ízelítőt ebből nekünk.
Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Az elmúlt hónapokban az egyházakra vonatkozó jogszabály ürügyén a szientológiáról és a Jehova tanúiról szólt adásaink. Kiemelten hangsúlyoztuk, hogy adásainkban nincsen helye semmiféle sommás ítélkezésnek, ugyanakkor a hitünk alapját jelentő Biblia és a hitvallásaink fényében viszont megvizsgálhatjuk bármely más felekezet hitelveit, feltárhatjuk és elemezhetjük a különbségeket. Mai adásunkon hetekig töprengtem, ugyanis a két említett felekezetről szóló műsor után adódik a következő lépés, hogy egy szinttel feljebb, általános szinten lépve a különféle szektákról kerüljön szó. Igazából a szektákhoz társított elképzelések miatt féltem, holott valójában nem is definiált, hogy ki mit tart szektának. A bulvár sajtóban is csak az időzőjelben jól eladható hírekkel kapcsolatosan merülnek fel a szekták, mint például tömeggyilkosság, tömeges öngyilkosság, de legalábbis nem erőszak a szektákon belül. Lényeg, hogy vér folyjon. Talán emiatt is, és esetleg a szocializmusból örökölt szektás és szektarianizmus kifejezések miatt rendkívül negatív, pejoratív értelme van a szekta szónak. Végül úgy döntöttem, hogy megpróbálom a szándékaimat érzékeltetni, és mégis elkészítem ezt az adást. Egy olyan adást, melyben végre definiáljuk, hogy mi az a szekta, hol a határ egy teljesen más vallás és egy szekta között. Milyen típusai vannak a szektáknak, mik a tipikus eltérések a ténylegesen történelmi egyházak hitvilága és a különféle szekták hitvilága között. Mindez nagyon tanulságos nekünk, reformátusoknak is, mert a szekták nem az égből pottyannak, és nem is véletlenül jönnek létre. Puszta létük kritika velünk, tényleges történelmi egyházakkal szemben, amiből tanulnunk kell. A kritikát persze lesöpörhetjük, mert mi vagyunk többen, de nem jól tesszük, ha ezt cselekedjük. Nekünk is önvizsgálatra van szükségünk, mert részben a mi hiányosságaink miatt virágzanak a szekták. Nem én akarok a mai adásban előadást tartani, az sokkal autentikusabb személyre bízom, így csak egyetlen példát említek, szinte minden szekta egy igen erős kohéziójú közösség. Mi történelmiek pedig sokszor úgy ülünk egymás mellett a templom padjában, hogy az égvilágon semmit sem tudunk a mellettünk ülőről. Aztán a kötelező penzum, ést, a vasárnapi ige hirdetés után mindenki megy a szélrózsa minden irányába. Hol van itt az összetartozás? Hol van itt a tanítványok minden esti találkozása? Hol van a gondok, örömek megosztása? Hol van egymás tanítása és segítése? Nem is folytatom. Inkább még egyszer elismétlem, hogy Szalai András most következő 1999-es előadása egy elemzés, melynek nem szándéka egymás alá és fölé rendelni a különféle felekezeteket. Nem szándéka elítélni a miénktől eltérő hitvallásokat, sokkal inkább szándéka viszont a Bibliától, mint az egyedüli tiszta forrástól való eltérések, rossz hangsúlyok ismertetése, bemutatása, azzal a szándékkal, hogy akit még nem érint a dolog, ne tévedjék el, akit pedig érint, értse és fontolja meg a tiszta forráshoz való visszatérést. Kitartást és figyelmet kívánok tehát a most következő előadáshoz.
Köszönjük szépen, köszönjük sok fáradozásodat is. Ez tehát ma délután 2 órától hallható a 104,8 MHz-en.
Isten tiszteletünk végén a 434. dicséretet énekeljük mind a 4 versével, az utolsó verset pedig fennállva. A 434. dicséret így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.